Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál, mai vendégem Ancsa Molnár Adrien védőnő, akivel a babának az első 6 hónapjáról, a táplálkozásról és sok egyébről fogunk még beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
Nézzük meg a kisbabákat. Ugye az első 6 hónap, ez egy nagyon izgalmas időszak, úgy gondolom az anyukák számára. A táplálkozásban mondjuk egy babának is ugye egészen változó lehet a súlya. Hogyan lehet azt reálisan bemérni egy anyukának, hogy mennyi mennyiségű vagy anyatejet vagy tápszert kellene fogyasztani ahhoz, hogy az megfelelő legyen a fejlődéshez?
Hát ez minden esetben elő szokott jönni ez a kérdés az anyukáktól. Itt azt szoktuk elmondani, hogy van egy alapvető számlálási módunk erre, hogy a gyermekeknek, a csecsemőnek az éppen aktuális súlyát, tehát kilogrammonként meg kell szorozni 150-nel, és hogyha mondjuk egy 4 kilós csecsemőről beszélünk, akkor ugye 600 gram, ami körülbelül egy 24 órára átlagos értéket ad, és ezt az etetések számával osztjuk el, és így kapjuk meg, hogy egy etetésre körülbelül mennyi az, amit el kellene fogyasztani a gyermeknek, ami úgy átlagosan elegendő.
Körülbelül az anyukák ezek alapján be tudják mérni, hogy mennyit adjanak a saját babájuknak, vagy vannak azért eltérések?
Vannak eltérések persze, mert hát azért az nap folyamán sem egyforma az étvágya a csecsemőnek, tehát van, amikor egy picit kevesebbet teszik, vagy aztán éppen lehet, hogy többet, úgyhogy elég szélsőséges.
Akkor sokfajta adat van. Nézzük meg a babáknál a szoptatós anyukákat. Hogyan lehet ezt észrevenni, amikor fejlődik a baba, hogy mondjuk nagyobb lesz az igénye? Mert azért nyilván egy szoptatás alatt ezért ennek vannak ilyen feltűnő jelei, vagy mondjuk a baba jelez.
De a legtöbb anyukánál szintén megfigyelhető, illetve saját tapasztalat is, hogy ez egy örök dilemma, hogy elég-e az az anyatej, és hogy lesz-e, és hogy meddig lesz. De az 1 és a 4 hónapos korra jellemző, hogy itt egy ilyen fejlődési szintugrás figyel be, és ilyenkor sokkal hamarabb bepánikolnak az édesanyák, hogy itt valószínűleg már nem elég, és lehet, hogy hamarabb nyúlnának egy tápszerhez.
Egyébként a szoptatás alatt azért nyilván az emberi test úgy van kitalálva, hogy reagálhat dolgokra, tehát hogyha többet szopizik a baba, vagy mondjuk egy ilyen fejlődési ugrás, és többször mondjuk merre rakja az anyuka, akkor több tej is termelődik. Előfordult már azért, hogy ilyenben megnyugodtak az anyukák, tehát hogy ez így valóban ki is alakul 1-2 hét mondjuk egy ilyen átmeneti időszak után?
Igen, 1-2 hétről van szó, és ezt elég nehéz neki kivárni, úgyhogy természetesen, tehát az 1 hónapos kor környéke az még egy olyan kor, amikor még türelmesebben fogadják, és nem biztos, hogy olyan gyakorisággal nyúlnának máshoz, de a 4 hónapos kornál már nagyobb az aggódás.
Ez azt jelenti mondjuk, hogy esetleg tápszerrel pótolják azt a hiányt, amit úgy gondolják, hogy anyatejjel nem tudnak megadni?
Igen, bár itt a tápszernél azért a legfontosabb, hogy itt az orvos az, aki ezt felírja, illetve az ő javaslatára történik. Ő fogja meghatározni, hogy egyrészt melyik tápszert kapja az a csecsemő, vagy hogy kapjon-e egyáltalán. Tehát azért ő is próbálja az édesanyákat rávenni, hogy még egy picit türelem, és egy picit még várjunk ezzel.
Mikor lehet ezt kimondani, hogy szükség van rá? Ez a súlytól függ, vagy mondjuk a baba nyűgösségétől? Ki tudja ezt pontosan megítélni, mert azért ez egy eléggé bizonytalan határvonal.
Igen, azért ez nem egyik pillanatról a másikra. Természetesen itt a súly gyarapodáshoz egy rávilágítást arra, hogy nem biztos, hogy elég már, és kellene valamiféle pótlás, kiegészítés.
Azt mondtad, hogy aggódnak ilyenkor az anyukák. Azért van, aki könnyebben viseli ezt az időszakot, hogy azért a hallgatókat ne riasszuk el, hogy a 4 hónapos babánál ilyen problémák vannak nagyon?
2 tábort látok én is. Az egyik része abszolút egy nyugodtabb és higgadtan fogadja ezeket a jelenségeket. Van a másik tábor, aki viszont tényleg aggódósabb, és ővelük többet is kell erről beszélni, jobban meg kell őket nyugtatni.
Ebben az időszakban mekkora hatással van az anyukákra mondjuk az aggódás vagy a nyugalom, hiszen azért ez is befolyásolja például akár a tejtermelést is.
Én azt gondolom, hogy itt a család is, az édesapa, a nagyszülők, tehát akik így a mindennapokba körbe veszik az édesanyát, az ő jelenlétük és megnyugtatásuk is nagyon fontos lenne, illetve hát a védőnő, orvos, szakemberek, akik ilyen kapcsolatban vannak.
Az aggódósakat azért nehéz megnyugtatni, hát azért nyilván ott is látszik egy fejlődés, vagy hogyha eredményt hoz mondjuk akár a türelmes várakozás, vagy mondjuk egy hozzátáplálás, akkor azért egy picikét nyugodtabbak tudnak lenni?
valamelyest igen, aztán utána, hogy ez saját magukba hogy érzik, vagy hogyan is alakul, ez már megint egy következő kérdés.
Tehát akkor nem olyan egyszerű ez a dolog. Folytatjuk azért a beszélgetést, megtudhatják, hogy hogyan is kezdhetjük el a hozzátáplálást, mikor érdemes elkezdeni, és hogy mik ezeknek a szabályai, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Ancsa Molnár Adrien védőnővel, és a hozzátáplálás következik. Mit kell egy anyukának tennie, vagy mikor kell mondjuk lépnie, hogyha hozzátáplálást szeretne a saját babájánál megtenni? Mik azok a jelek, amiket észrevehet a babán, hogy szükség van erre?
A következő jelek egyértelműen arra mutatnak, hogy elérkezett az idő a hozzátáplálás megkezdésére, mint például egyrészt irányítani képes a fejét, megtartja saját súlyát, alkarra támaszkodva felfedezi az ujjait, a kezeit, a tárgyakat a szájához veszi, fokozott érdeklődéssel figyeli már az étkezéseinket, tehát a család, amit fogyaszt, szinte kinézi a falatot a szánkból, utánuk nyúl, a tenyerébe fogja, tehát próbálja utánozni a rágást.
Viszonylag egyértelműnek tűnik, tehát hogy ez a rész így van. Azért a hozzátáplálás nem mindig olyan egyszerű, hogyha nekivágunk, mik azok a szabályok, amiket be kell tartani, hiszen minden csecsemő más és más.
Hát mindenképpen a fokozatosság az, ami ilyenkor irányadó, tehát finoman és érzékenyen kell ezt így elindítani és kezelni. Mindenképpen a szolidok bevezetése, mi ezt így hívjuk szaknyelven, a délelőtt, illetve a déli etetés idejére ütemezzük. Ha probléma merülne fel egy-egy összetevővel kapcsolatban, mondjuk hasfájást okoz, vagy allergiás reakciót, akkor ez még idejébe kiderüljön, ne egy éjszakában nyúlóra alakuljanak ki a problémák.
Hogyha az összetevőkkel szemben valami allergia van, az körülbelül mennyi idő múlva jelentkezik, illetve egyszerre csak egy valamit lehet próbálni ezek szerint?
Így van, egyszerre csak egyet, egyenként vezetjük be az új ízeket, ez körülbelül 5-7 napig tartson, tehát mondjuk egy új íz egy hétre elegendő lenne a bevezetése. Először ugye, amikor elkezdjük lé formájában, tehát egy-egy almáról beszélünk, ugye a gyümölcsökkel kezdjük, az mondjuk 2-3 napig egy lé formájába kapja, hogy azért először csak egy íz legyen, ami újdonság, ne a textúráját is kelljen még neki szoknia, és majd egy 2-3 nap után a pép forma is előkerülhet. Fontos, hogy ne legyen nyűgös, illetve rossz kedvű ez a gyermek. Törekedjünk arra, hogy nyugodt körülményeket teremtsünk meg.
Ha itt vagyunk a hozzátáplálásnál, akkor néhány gyümölcsöt, zöldséget soroljunk fel, hogy sorban mik azok, amiket érdemes megpróbálni a kezdet-kezdetén.
Legelső gyümölcsök közé tartozik ugye alapvetően az alma, az őszi barack, a megy, a déli gyümölcsök közül a banán, ami még szóba jöhet, illetve a zöldségeknél a burgonya, a sárgarépa, a sütőtök, ami nagyon kedvelt, illetve a cékla, cukkini, saláta.
Hogyha valaki 4 hónaposan megkezdi a hozzátáplálást, mondjuk egy almával, hogyan teheti ezt mondjuk igazán laktatóvá? Mert azért nem is olyan egyszerű, hogy a baba egy étkezés alatt mondjuk jól lakjon egy új dologgal, mondjuk, hogyha ez az íz az 5-7 nap alatt bevált neki.
Mindenképpen egy étkezést az 1-2 hét alatt lehet kiváltani. Nem is szabad előre rohanni, meg hát ez is a baba válogatja. Van, aki jól fogadja, és nagyon étkes, és pillanatok alatt ki lehet váltani vele egy étkezést, de valamelyik baba az ráérősen kóstolgatja, és nem is biztos, hogy mondjuk egy 3 hét alatt ki tud váltani, hanem mondjuk erre több időre van szükség.
Ilyenkor, hogyha mondjuk még egy teljes étkezés nem váltható ki, nyilván az elején ez mindenkinél így lesz, akkor utána a szoptatás vagy a tápszeres pótlás az, ami következik?
Úgy szoktuk kezdeni, hogy mindenképpen a szoptatás előtt kínáljuk meg, az első napon csak egy 2-3 kanállal mennyiséggel, és ezt napról napra mindig a duplájára emelve jutunk el, egy körülbelül egy étkezés egy 2-2,5 decényi mennyiségről szól.
Türelemre van szükség az anyukáknak ehhez. Mit tapasztaltok, mit mondanak az anyukák erről az időszakról? Mennyire könnyű ezt kivárni? Meg a babák függvényében milyen élmény ez számukra, hiszen itt már azért tényleg egy etetés, egy egészen más kontaktus alakul ki?
Itt nagyon fontos az édesanyának a figyelme, tehát őneki kell ismerni, figyelni a gyermekét, hogy mik az igényei, és hogy ezt hogyan fogadja, mind változtasson esetleg.
Nagy különbség lehet a babák között. Mit tapasztaltatok? Ugye mondtad, hogy van, aki nagyon étkes, és rögtön elfogadja, és igazából baja sincsen. És a válogatós babák, az ő anyukájuk mit szokott mondani? Hogyan tudja átvészelni ezt az időszakot?
Hát a válogatás szóról egyrészt nem lenne szabad erőltetni egy ízt, amit mondjuk nem fogad el a baba, azt tegyük félre, és majd késő pár hét múlva, egy hónap múlva visszatérhetünk rá, hát ha majd akkorra sikerülne elfogadnia. De azt szoktuk elmondani az anyukáknak, hogy ne rohanjanak, ne siessenek előre, hogy minél több új ízt bevezessenek rövid időn belül, gondolva azt, hogy biztosan túl egyhangú, vagy unalmas lehet a babájuk számára. Egy hónap alatt azért egy 4-5 féle íz megismerése teljesen elegendő.
Köszönjük szépen az információkat, türelem, nyugalom, és akkor minden rendben lesz a babák körül a táplálkozással kapcsolatban is. Folytatjuk még a beszélgetést, a zenék után jövünk vissza.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A hozzátáplálás szabályairól, az ételek elkészítésének menetéről beszélgetünk tovább, Ancsa Molnár Adrien védőnővel. Ugye azt az előző blogban már említettük, hogy lehet nagy különbség a babák hozzátáplálásában, a korukat nézve, lehet, hogy valaki 4 hónaposan már elkezdi, és a baba hamar el is fogadja az ízeket. Van, akinek mondjuk például elegendő az anyateje, és jóval későbbre tolódik ki, akár 6 vagy 8 hónapos korra. Mi a különbség itt a két esetben? Mennyire lehet bátor mondjuk egy 6 vagy 8 hónapos baba anyukája utána már az új ízek bevezetésében?
Minél később kezdjük meg, mondjuk egy 6 hónapos, de volt már rá példa, hogy 8-9 hónapos koráig csak anyatejet kapott a baba, és nem is volt hajlandó fogadni az új ízeket. Ott már azért azt szoktuk mondani, hogy bátrabban el lehet kezdeni, minél később teszik ezt meg, de azért a 4 hónapos kornál azért ott mindenképpen az óvatosságra inteném az anyukákat.
A hozzátáplálásnál mindig egy sarkalatos kérdés, hogy az ételt hogyan is készítsük el a babáknak. Nézzük azokat, akik a legelőször esznek, és a leghamarabb kezdik a hozzátáplálást, a 4 hónapos babák esetében mire kell figyelni, hogyan lehet a higiéniát betartani?
Hát egyrészt nagyon fontos a csecsemő ételeinek elkészítésénél, hogy megbízható helyről szerezzük be ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket, épp és egészséges legyen, és egy saját külön kis edényei legyenek a babának, amiben készítjük folyamatosan az ételeket, illetve a folyóvíz alatt mossuk meg a zöldséget, gyümölcsöt, vékony hámozás után egy újramosás történjen meg, és utána fel lehet dolgozni ezeket az alapanyagokat.
Az almával kapcsolatban ugye először azt említetted, hogy léként lehet használni, utána pedig már a püré formáját, és ezt hogyan érdemes elkészíteni a babának? Mennyire tudnak a babák rágni már ebben az időszakban, vagy mennyire tudnak csócsálni?
Hát mindenképpen a rágás, a szoktatás az azért ez a 8-10 hónapos korra tehető, addig azért a pép püré formájába kapják a gyerekek. A 8-10 hónapos korra már maradhat az étel készítés során egy-két kocka puhább darab, vagy mondjuk villával összetörve, ami egy kicsit darabosabb, hogy ezzel is ismerkedjen, és fontos is, hogy ekkor el is kezdjék majd a rágásra szoktatást, de addig mindenféleképpen a pép püré, és ezt kedvelik is a babák. Van, aki kimondottan nehezen szeretne ráállni a darabosabb ételre.
Úgyhogy akkor be kell vetni a trükköket az anyukáknak, gondolom. Mit tapasztaltok, mit mondanak az anyukák? Mekkora generációk közötti feszültség? Mert azért a nagyszülőknek is volt egy bevett szokás, hogy mit, hogy kell csinálni a babával, és nyilván az anyukáknak is van egy terv, hogy mit szeretnének a babájukat csinálni. Miről beszélnek nektek? Mi okoz problémát ebben a helyzetben?
Én azt látom, hogy igen, itt a nagyszülők, akik alig várják, hogy elkezdhessék ők is csinálni az unokának az ételeket, illetve hát ugye kapja a barátnőtől, a szomszédtól, az orvostól, illetve tőlünk védőnőktől is az információkat, és már szinte összezavarodnak, de ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy mindenképpen a megérzéseire hallgasson, tehát attól jobb szerintem nincsen.
És tudnak az anyukák a megérzésekre hallgatni, és beszámolnak sikerélményekről ezzel kapcsolatban?
Én a saját tapasztalatomat tudom elmondani, hogy amit tényleg úgy éreztem, hogy az jó lesz a babának, és ezt úgy kell, hogy csináljam, az azért az esetek nagy százalékában be is jött.
amikor elkezdődik a hozzátáplálás, és más ételeket is eszik már a baba, mint anyatejet, akkor mit tegyünk az ivás, a folyadékpótlással, hiszen azért ez is sarkalatos kérdés, hogy érdemes-e pluszba még vizet, vagy bármi mást adni a babának, mondjuk akár amikor már kiváltottunk egy étkezést.
Folyadékpótlásnak mindenképpen vizet javasoljunk. A csecsemő folyadék szükséglete az körülbelül egy ilyen másfél decinyi testtömegkilogrammonként. Sok anyuka előnyben részesítené még mellé a gyümölcsleveket, vagy esetleg egy teát, de ezt így nem szoktuk annyira javasolni. Inkább maradjunk a víznél, az mindig elérhető és egészséges.
Érdemes tehát kitartani, és a babákkal szemben azért határozottnak lenni, illetve a szabályokat, amit az anyukák fölállítanak, azt a táplálás során betartani. Köszönjük szépen az információkat. Arról fogunk beszélgetni a következő blogban, hogy mi történik akkor, hogyha a babának a fogzása mondjuk nagyon erőteljes, vagy például, hogyha egy betegség következik be a hozzátáplálás szakaszában, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Ancsa Molnár Adrien védőnővel, és a hozzátáplálásban azért nyilván problémák is léphetnek fel, leginkább, hogyha a babával van valami, ami miatt nem kiegyensúlyozott. Nézzük például a fogzást. Ez tud olyan erőteljes lenni, hogy esetleg befolyásolja a babának az étvágyát?
Legtöbb esetben arról számolnak be az anyukák, hogy fogzás idején csökken az étvágyuk, nem úgy fogadják el, az addig jó levő baba már visszatérne jobban, inkább a tápszer, illetve anyatej. Ilyenkor is türelemre tudjuk az anyukákat inteni, hiszen ez csak egy átmeneti időszak, amíg a fogak át nem törik az íny felszínét, addig ezek a fogzási tüneteket át kellene vészelni, és majd utána azért látható, hogy vissza fog érni a babának az étvágya.
Akkor nem csak mondjuk, hogy nem fogadja el esetleg a hozzátáplált új ízeket, hanem mondjuk a táplálék mennyisége is csökkenhet, amit igényel?
Igen, csökkenhet a tápláléknak a mennyisége is, amit elfogad, ilyenkor aggódnak anyukák, hogy nem fog jól fejlődni a babájuk, ez csak egy átmeneti időszak, hamar túl lesznek rajta a babák.
Tehát türelem az anyukáknak. A másik, ami nagyon nehéz kérdés, úgy gondolom, hogy ha esetleg betegség van a baba szervezetében, megbetegszik, akkor hogyan változhat az étvágy? Az még szerintem megnehezíti a feladatot a hozzátáplálás során.
Igen, itt a fogzás idején is például csökken a babának az immunrendszere. Hamarabb számolnak be anyukák arról, hogy náthás, vizesen folyik az orra, vagy esetleg már el is kap valamiféle betegséget, amivel mondjuk egy köhögéssel járó, illetve már a váladék is sárgás, zöldes színűvé válik. Tehát sűrűkor is csökken az étvágyuk a babáknak. Itt inkább arra kell figyelni, hogy a folyadék bevétel az meglegyen.
Egy örök kérdés az, hogy a bébi ételeknek a használatát is be lehet vezetni a hozzátáplálás során, hiszen nyilván nem csak az otthon elkészített alma, gyümölcsök és egyéb dolgok kaphatók, hanem egy kényelmesebb variáció is a rendelkezésre áll. Mit tanácsolnál a bébi ételek használatával kapcsolatban az anyukáknak?
Hát a készen kapható bébi ételek ugye azért megkönnyítik az édesanyáknak a dolgát, számos ízben kaphatóak, időt sorolnak meg, illetve hát szigorúan ellenőrzött gyártási folyamatban vesznek részt, tehát ennek köszönhetően azért biztonságosak. Előnyös mondjuk utazások alkalmával, mondjuk egy téli időszakban, amikor a szezonális gyümölcsöket, zöldségeket nem kap meg, nem lehet beszerezni. De azért itt is figyelni kell, hogy milyen életkor van ráírva. Eper vagy egy málnás bébi ételt azért hiába van ráírva, hogy 4 vagy 6 hónapos kortól javasolják, vagy hát, hogy ott van a polcokon, a boltokban. Ezeket azért ne vegyük le, és minél későbbre tegyük.
A hozzátáplálás során melyek azok az időpontok, amelyeket érdemes mondjuk egy jól táplálkozó babánál teljesen más ételre váltani? Vagyis arra vagyok kíváncsi, hogy hol érdemes a szoptatást, az anyatejet vagy a tápszert meghagyni, melyik az az étkezés, amit a legvégére kell kitolni, hogy megmaradjon.
Ugye arra beszéltünk, hogy a délelőtti etetés az, ami a legideálisabb megkezdeni a hozzátáplálást, utána jön egy ilyen uzsonna, és a legvégére hagyjuk a reggelit, illetve az esti az a legutolsó, amit kiváltunk.
Van-e arra tapasztalat, hogy ilyenkor éjszaka még azért fölkelnek a babák, hiszen azért ez az időszak még nagyon változó, akár a fogzás, vagy akár a fejlődés miatt?
Az anyukák beszámolnak arról, hogy amíg hosszabb időn keresztül átaludta az éjszakát, és elkezd újra felébredni, és ilyenkor eszik a baba. Ilyenkor azért már kibírják, tehát a napi 5 étkezés elegendő a csecsemő fejlődése számára, hogy éjszaka ne kelljen még külön étkezést bevinni.
De hogyha erre példa van, akkor nyilván az anyukák ezt megteszik, gondolom.
Így van, megteszik. Hát itt is arra kell csak gondolni, hogy azért ez sem fog örökké tartani, úgyhogy amíg igényli a baba, addig meg is fogják csinálni az anyukák ez a tapasztalat.
Köszönöm szépen az információkat, beszélgetünk még tovább. Egy picit a baba mozgásának a fejlődéséről a következő blogban maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A babáknak az első 6 hónapjáról, a hozzátáplálásról beszélgettünk eddig, és most picit a mozgásfejlődés és az ébrenlét szakasza következik. Ancsa Molnár Adrien védőnővel beszélgetünk tovább. Hogyan fejlődik a mozgása a babáknak? Mi az, ami ebben az első 6 hónapban látható? Mi az, amit megtanulnak?
Fél éves korig eljutunk a forgásig, tehát a hasra és vissza a fordulás, illetve a játékok, tárgyaknak a fogása, illetve nyúlása, tehát a hason való fekvés. Kor, már mindkét kézzel, már jól nyúlnak a tárgyakért.
Hogyan lehet ezt a fejlődést mondjuk a korhoz azonosítani? Mert a babák közt nagyon nagy különbség van. Van olyan újszülött, aki már felemeli a fejét. Egyébként igazából a fej felemelés az mikor következik be?
Megemlíteném, hogy azért egy hónapos korra elvárjuk a babáktól, hogy hasonfekve egyik oldalról a másikra átfordítsa a fejét, illetve ahogy a hetekkel halad előre, azért picit meg is tartsa egy néhány pillanatra. Amikor már egy alkarra támaszkodik, az már a 3-4 hónapos korra tehető, és már egyre nagyobb fogban emeli és tartja meg hosszabb ideig a fejét.
Melyik fordulása nehezebb a babáknak? Hátról hasra vagy hasról hátra?
Itt az izom eloszlási zavarokat is figyelembe kell azért venni, sok babánál tapasztaljuk, tehát itt is elmondható, hogy baba válogatja, hogy kinek melyik a könnyebb, melyik a nehezebb.
Én arra emlékszem, hogy a rácsos kiságy 2 rácsa közébe dugott lábbal kiválóan tudott fordulni az én gyerkőcöm, tehát jól meg tudta támasztani magát, akkor még hamarabb történt a fordulás. Egyébként mi az az időszak, amikorra már teljesen átfordul innen, oda, onnan, ide, ezzel akár közlekedhet is, hogyha jól tudom.
4 hónapos korra már oldalra fordul biztosan, mindkét irányba elvárjuk a babától.
Ebben az időszakban hogyan változik a babáknak a figyelme? Mikor van az, amikor már tényleg tudatosan vagy akaratosan meg tudnak fogni valamit, magukhoz húzni, megvizsgálni, ez hogyan fejlődik és változik?
Ugye kezdetben a hallásukra, illetve az érzékelés a bőrön keresztül, ami erőteljesebb, és akkor ezt váltja fel fokozatosan, már ugye, ahogy a látás is élesedik. Anyukák arról számolnak be leggyakrabban, hogy ez a 2-3 hónapos kor között már egyre több figyelmet igényelnek a babáik. Ilyenkor szoktak már figyelni a lelógó játékokra, a figyelemfelkeltő színes csillogó tárgyakra. Amikor magukhoz húzzák, ez már a 3 hónapos kor utánra tehető. Ilyenkor még nehéz nekik az elengedés, például a 3 hónapos korra még ez jellemző, hogy megfogja, de nehezebben engedi el mondjuk ezeket a tárgyakat. 4 hónapos korra már hason szépen nyúlnak egyformán a mindkét kezüket használva. A játékokért szájukhoz emelik, kóstolgatják. 6 hónapos korra pedig jellemző, hogy már a játékot az egyik kezükből a másikba átteszik.
Ez az időszak az anyukák számára milyen pozitív dolgokat tartalmaz, hiszen szerintem a legcsodálatosabb, amikor már igazán lehet kommunikálni a babával, és látjuk, hogy mit akar.
Személyes tapasztalatom, amikor az első kacajok megjelennek a babánál, hogy ez milyen jó érzés. Nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy sokat beszéljünk, illetve énekeljünk. És az édesanyák is erről számolnak be, hogy tényleg ez a 2-3 hónapos kortól már egyre jobban tudnak kommunikálni a gyerekükkel, és ez egy nagyon boldog időszak a számukra.
0 és 6 hónapos kor között a mozgás fejlődésével az ébrenléti szakaszok is növekszenek. Körülbelül mikor és mennyit nő egy babának az ébrenléti szakasza?
Újszülött korban még ugye nagyon kevés az ébrenléti idő, szinte esznek és alszanak. Ez ugye utána szépen tolódik kifelé, olyan 2-3 hónapos korra már azért egy jó fél óra, 20 perc, amikor már éberebben tudnak figyelni az evés után, nem alszanak be egyből. Azért a fél éves korig eljutva azért a háromszori közbeni alvás, ami jellemző.
Adrien, mit tanácsolnál az anyukáknak 0 és 6 hónapos kor között? Hogyan kellene a babájukkal foglalkozni, és mi az, ami a legfontosabb szempont legyen a számukra?
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy figyelj megfigyeljék a babájukat, és hogy ebben az időszakban is tartalmas, minőségi időt tudjanak velük eltölteni.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, köszönjük a tanácsokat. Hát bízunk benne, hogy sok segítséget tudtunk adni a hallgatóknak, akik 0 és 6 hónapos közötti babát nevelnek most. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Ancsa Molnár Adrien védőnővel beszélgettünk az elmúlt percekben. Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.